amit már bizonyára mindenki tud, meg olvashattuk, hallhattuk már ma délelőtt is, ez a jól ismert aranymondásszerű ige, hogy ne félj, mert megváltottalak. És hát mondhatnánk tovább a mondatot is, jó ez a motto nagyon, és még ráadásul az esti evangelizációs igehirdetési sorozat is ebből az igéből való, mármint a motto, neveden szólítottalak, enyém vagy. Bizonyára, hogy ha Isten megadja, ezeken az esti alkalmakon is lesz olyan téma, ami kicsit előre szalad, és akkor mondhatjuk magunkban, hogy délután itt kicsit mosolyogtunk, hogy na ez szerda, vagy ez péntek. Biztos ma is lesz szerda, meg péntek, nem tudom mi lesz, hogy lesz. Istenre vagyunk hagyatkozva, és arra, hogy ő szóljon nekünk hétfőn, kedden, szerdán, pénteken, és mondja el azt, amit ő el akar mondani. Mert az se biztos, hogy lesz péntek. Honnan tudjuk, kinek mi lesz, hogyan lesz. És ma együtt vagyunk, ma hallhatjuk az ő szavát. Én szeretném elolvasni azért ezt a mottót. Akkor is, ha lesz pénteken külön az Ézsaiás 43.1. De még csak nem is azt, ami a papíron van, amit így kiszoktunk írni, hogy így szól az Úr, a te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Tudom, hogy a papírra nem fér minden, de még a Bibliánkban ez sem így van, ez az ige, ez is bővebb, mert azért így kezdődik a 43. fejezet, hogy de most. De mi az a de most? Egy-egy konferenciánál, egy-egy ige hirdetésnél, egy-egy isteni alkalomnál, amikor Isten szól hozzánk, mindig elhangozhat ez, hogy de most. Mert délután volt sok minden, délelőtt volt, múlt héten is, az elmúlt hetekben, hónapokban, sok minden. Sok minden. Harc, küzdelem, gyász, bukta, könnyek, vér, akármi, bármi. Vagy örömök, vagy sikerek, győzelmek, sok minden, de az Isten megszól, és azt mondja, de most. Mi minden van a szívünkben? Mi minden kavarog bennünk, idegrendszerünkben, gondolatainkban? De most. Csodálatos dolog, amikor az Isten mondja ki ezt a de mostot. Zákeusnak kimondta. És Zákeusnak üdvössége lett. Ennek a konferenciának csak akkor van értelme számomra, számunkra, hogyha úgy jöttem ide, hogy nem tudom, hogy van-e üdvösségem. Tehát ha most én kilépek ebből a földi létből, milyen hittel, milyen tudattal, hogy van-e örök életem, van-e, átéltem-e a bűnbocsánatot, a kegyelmet, a szabadulást, átéltem azt, hogy Isten ereje, a teremtő erő, a teremtő Isten beárnyékolt, adta az ő szent lelkét, és én onnan, tőle, az ő lényéből fogantattam, születtem, nemzettem, fogantattam és születtem. Ezt mondja Jézus az ősz Nikodémusznak, hogy szükség néked Istentől születni. Olyan jó, hogyha Isten szól hozzánk, és meghallhatjuk ezt az üzenetet, hogy sok minden volt eddig, de most az Isten szól hozzád. De mi van a de előtt? Én most elolvasom azt a néhány verset. Ugyanis, ha már Biblia éve van, ennyit hallhatunk, tudhatunk, hogy nem így írtam Ézsaiás a könyvét, hogy leült reggel, és akkor azt mondta, hogy na, ma megírjuk a 42. fejezetet. Megvakarta a fejét. Mi is legyen ebben? Nem, nem. Kapta a lelket, és ömlött az ige, jött az ige. És már a kánon, a bibliai kánon régen össze lett állítva, amikor talán 1200-as években osztották be fejezetekre és versekre például a Bibliát. Itt nincsenek fejezetek lényegileg. Az előzményét elolvasom ennek a denek. Tudom, hogy a Zákeusról kéne beszélni, de az egész hétnek ez a témája, és az evangelizációnak is ez a témája. Ézsaiás 42.18. Gondolhatunk Zákeusra, egyébként sokkal könnyebb Zákeusra gondolni, ő a balek. Vigye el a balhét, Zákeus, ma este. Ő neki szólnak a komoly dolgok, a szigorú dolgok, és hát nekünk csak a szép és jó gondolatok. No, tehát Ézsaiás 42.18. A de most, a csodálatos ne félj, mert megváltottalak igék előtt, ezt mondja Isten. Ti süketek, halljatok. Ha! Azt mondja az Isten a süketnek, hogy hallj. Azt mondja Isten a csontnak, hogy elevenedj meg. Azt mondja Isten a kőnek, amit talán 18 éve, lehet, hogy te is 18 éves vagy, vagy 18 éve zúg az ige körülötted, mint a patak vize a kő körül, és nem jutott be még a szívedbe semmi. Ez van, így van. Ne az okokat keressük. A kövek, a kavicsok nagyon szépek tudnak lenni. Egy probléma van velük, hogy belül száraz és kemény. De most talán hozzád is szól úgy Isten igéje, és megadja azt a pillanatot, hogy ez a kő elkezd dobogni, elkezd érezni életében először. Ezért születtünk, ezért vagyunk itt, hogy elkezdjen egyszer az a kőszív dobogni, vagy egy süket fül. Testvérek, én 18 és fél éves koromig több ezer igét, ige hirdet, és mindent hallottam. Nem tudom, addigra már volt, vagy 8 Bibliám. Annyi házi bibliórán, annyi templom Isten tiszteleten, konfirmandusról, hitoktatás, stb., amin én részt vettem. És semmi, hát van ilyen. De most, és szólt az ige, és minden, amit addig papagáj módjára, vagy szálltak a mondatok, és azért valami csak leülepedett, egyszer csak az Isten érintése, teremtése után minden élni kezdett, minden dobogni kezdett. Mert az Isten cselekszik és teremt. A süketet is hallóvá teszi. Ti vakok, nézzetek föl és lássatok. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Isten erről tud. Istennek nem tudunk mi újat mondani a bűnről, a problémákról, nehézségekről. Az ember legfeljebb bolondságában hárít és elfojt, és tagad. És a végterméket is pudingnak mondja, mert süket és vak. És a pudingra is azt mondja, hogy nem kell, fúj, büdös. Mert a jóra is azt mondja, hogy rossz. A rosszra is azt mondja, hogy jó. Miért? Mert süket. Lehet, hogy ősz megőszült Izrael tanításában, de még nem látja Isten országát. Véleménye van, tanítása van, disszertációja van, eszméletlen miket tud filozofálni. De az Isten uralmát még nem látja, ezért vak. De az Isten szól, és ő akar minket hallóvá és látóvá tenni. És megállapítja, hogy az én vezetőim, az egyház vezetője, a választott nép vezetői süketek és vakok. Azt mondja Isten, van-e olyan vak, mint az én szolgám? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott. Csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva, mint ami drága magyar népünk. És ne kenjünk mindent külső okokra. Külső okok. Kirabolták őket, és nem volt szabadító, kifosztották őket, és nem mondta senki, add vissza. Ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot, és kirabolják Izraelt? Kifosztott, kirabolt emberek, családok, házasságok, gyülekezetek, hát egyik másik templomunk, gyülekezetünk nem így néz ki, mint egy kifosztott, kirabolt, kis maradék csapat, akik még elmennek, nosztalgiáznak, elmélkednek. Hogy jutottunk idáig? Isten szól hozzánk. Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Ja igen, kihagytam egy mondatot, nem is akármit. Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, nem hallgattak tanítására, Zákeus sem, és én sem, és még nagyon sokan. Nem akartak. De utána hallottuk ezt a gondolatot, hogy ne bujkáljunk Isten elől. Hát profik vagyunk ebben, testvérek. Hát így indul az egész, a Biblia első lapjain is már, hogy Ádám bujkál a kertben. Fogócska, isteni fogócska. És tudjuk, hogy ez a szívszorító, és ez az, ami levehet minket a lábunkról. hogy az Isten bujócskázik velünk, megy a kertben, alkonyatkor, és szólongat, hol vagy, merre vagy, jó ez így neked? Még mindig virad? Nem hiányzok? Nem hiányzik az a salom, az isteni elvehetetlen békesség? Vagy ha nem ismered, akkor is kiált Isten utánad. Kereslek, hol vagy? Ádám, Éva, és mondhatnák a neveinket. Isten szeret téged, Isten keres téged. Merre vagy? Nála van a helyed, nála van otthonod. Ezért ontotta rá heves haragját és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette. Égette őt, de nem szívlelte meg. Na most ne essünk abba a szektás hibába, hogy mindig mindenre van magyarázatunk. Mindig mindenre. Elmúlt héten egy kedves testvérem, 50 éves, mondja, hogy miután, azt hiszem, jól mondom ezt orvosilag, hogy kétoldalú infarktus kapott, vagy tehát kettős, vagy tehát két falát érintette. Valami nagyon súlyosat, tehát amiben nem nagyon szoktak megmaradni. Komoly hívő. Testvérünk ő, és akkor mondja nekem, tudod János, csak állandóan azon gondolkozom, hogy ez miért történt velem. Én azt mondtam neki, hogy nem biztos, hogy ez az igazi dilemma. Nem biztos, hogy ez az igazi, hogy ez most miért történt veled. Pisti, ha az Úré vagy, akkor övé vagy, és minden áldássá lesz, az ő kezébe. Ez az evangelizáció üzenete, testvérek, ahol Jézus van, ott minden van. Ahol Jézus nincs, ott semmi nincs. Jézussal még fára mászni is jó. Ha Jézus jelen van, még fára mászni is jó. Minden jó. Jézussal a pokol is jó, Jézus nélkül a mennyország sem jó. Mondhatjuk, hát nincs Jézus nélkül mennyország. De van vallás, van egyház, van keresztény család, van lelkész Jézus nélkül. Jézus nélkül, Jézus nélkül, van konferencia Jézus nélkül, van teológiai disszertáció Jézus nélkül, az élő Jézus nélkül. Minden van Jézus nélkül. Az ember mindent be tud mutatni. Mert tulajdonképpen, amikor Pál apostol az agapé szeretetről ír az 1 Korintus 13-ban, ott erről beszél. Ha Jézus van, minden van. Ha Jézus nincs, lehet nyelveken szólni, lehet csodákat, koncentrálni, meditálni, kierőltetni, adakozni, igét hirdetni, mindent. Aztán nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és tettünk sok csodát, nyüzsögtünk, csoda dolgokat szerveztünk, Uram. És azt mondja Jézus, de nem ismerlek titeket. Ez a nagy kérdés, hogy őt ismerem-e, és az ővele való viszony házasság. Mennyasszony vőlegény, egység, örök egység. Ez az ő a vele való személyes kapcsolat. Tehát nem az a lényeg, hogy nyüzsgök, szolgálok, prédikálok, szervezek, bizonyságot teszek, unokát lögdösöm a templomban, meg imádkozom érte. Nem. Hanem én az imában azt mondom, amit a Szentlélek imádkozik bennem. Én azt mondom az unokának, amit Jézus mond bennem neki. És ő egész normális dolgot fog mondani. Nem feltétlenül olyan elszállt vallásos mondatokat, amiket mi mondunk sokszor. Jézus él. Jézus él. És Jézus gondolkodik. Ezért írja Pál, hogy nekünk bennünk az Isten gondolatai vannak. Mi már nem meditálunk, az Isten kézbe vet minket. Ez az, hogy ismerem őket. És ők is ismernek engem. Én bennük, ő bennünk. Erre ma is sokan azt mondják a mi egyházunkban, hogy ez szekta, ez pietizmus, ez szélsőség. Az élet, ez az élet. A többi illúzió. A többi álmodozás. Jó szándékú vagy kevésbé. A többi álmodozás. Jézus az élet. Ő az életforr. Ha eljön Samáriába, a Samária asszonynak élete lesz. Üdvössége lesz. Nem erről meditálnak, gondolkodnak, énekelnek, hanem átéli az asszony, hogy átmossa őt az élő víz, és már percek múlva misszionárus. És átéli Zákeus, hogy mit jelent, hogy eljött Jézus az én életembe. Mert ahol Jézus van, ott élet van, és üdvösség van. Ahol Jézus nincs, ott nincs semmi. Zákeus, ugye olvassuk róla mindjárt, majd a végére eljutunk Zákeusig, hogy kicsi volt. Mi a baj a kicsikkel? Ha tegnap láttuk a ebéd döntőt, az egyik legjobb játékos ilyen apróka volt. Nem, ezekkel így, önmagában nincs az, hogy kicsi vagy nagy, vagy magas, vagy alacsony, vagy valami, de érzékelteti a Szentíró, hogy ez egy frusztrált ember volt. Kicsi volt. Hiányt élt meg. Hiányzott neki dolog. Hiányáztak neki dolgok. És akkor ilyenkor ő például kompenzált a rafinériával, a gazdagsággal, pótolt dolgokat. Kipótolta, úgy gondolja, hogy a magasságát kipótolja a gazdagságával. Rengeteg pót, a sminktől kezdve, annyi pótlék van, annyi pótlál, autó. Volt egy testvérünk, aki 10-15 évvel ezelőtt inkább csak autóban ülve szeretett volna velem beszélgetni, mert ilyen hatalmas nagy autója volt, és ott érezte magát otthon. Tehát az autója kiegészítette az egyéniségét, személyiségét. De hogy Jézus van, ott minden van. Ott üdvösség van. És majd, hát lehet, hogy én is keddezek, szerdázok, mindegy, de ugye Zákeus lehet, hogy nevetséges volt ezzel a műsorral, amit ő csinált. Egy valaki nem tartott őt nevetségesnek, Jézus. Jézus nem tartott, nem röhögte ki, nem tartotta nevetségesnek. Jézus látta már azt, hogyha megkapja ez a pacák, ez a pénzember, ez a nyugtalan kis ugri-bugri majom az életet, a teljességet, akkor már nem lesz gondja azzal, hogy alacsony. Hanem lesz élete, fog élni, önazonos lesz, mint egy kanárima, olyan önazonos, ami kanárink, testvérek, otthon karúzó, így hívjuk, 8 éves körülbelül, hogy majd megőrül a család tőle, annyira önazonos. De nem a görény hangját utánozza, meg nem a kutyájét, meg a csókájét, hanem kanári módon úgy énekel, és minden dallamot, és minden trillát, és majd szétesik a kicsi teste, önazonos. Isten azt akarja, hogy mi önazonosok legyünk, mint teremtmények. Tehát itt vannak ezek a szomorú, kemény, nehéz diagnosztikus igék, aztán lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg. Tudjuk-e azt, hogy sok küzdelem, láng, tűz, harc azért is van, hogy lecsendesedjünk, és meghalljuk őt. Néha megengedi. Luther mondott ilyet, hogy istentelenek voltunk, és ránk engedi a törököt az Isten. Van ilyen, megenged dolgokat, lángot, tüzet, kemencét, érettségit, van, aki az érettségi előtt tojik be, és gyorsan elkezd imádkozni. Nagyon-nagyon-nagyon. Hogy különböző más élethelyzetben. De legalább akkor, tehát ezt sem nevessük ki. Nagyon komoly dolog. Bizony sokan megtérnek, akkor, amikor gyászt él át a család. Megtérnek utána, ilyen is van. És így jön aztán a folytatás, hogy de most, így szól az Úr, a te teremtőd. Tehát nem csak az Úr, hanem azt mondja, hogy én vagyok a te teremtőd. Aki vak vagy, süket vagy, lókötő vagy, gonosz vagy néha, mélységeket jársz, be vagy szorítva, depressziós vagy, sok mindent lehet mondani. Én vagyok a te teremtőd, mondja Isten. Teremtőd vagyok, akartalak, szeretlek, jobban, mint az anyád. Jobban. És a te formálód. Tehát ő minket megteremtett, és most kinek mikor jön el ez az életébe, újjá is teremt, mert teremtő, és aztán formál. Mert szükséges az új teremtés. Múlt héten nagyon szólt az ige, az Ülői 24-ben reggeli áhítat volt, az országos központban, és azt az igét olvashattuk, hogy új eget és új földet teremtek. Ott ültek többen, fáradtan, szomorúan, sérülten, veszteségek után. És szólt az ige, hogy lehet, hogy besötétedett az ég a fejed fölött, szurkos fekete lett, és elveszítettél dolgokat, például a férjedet, vagy bárkit, bármit, félvesédet, mert lerúgták. Hát azt nem mondd, hogy az Úr kipótolja, nem pótolja ki a félvesédet, jó, megkaphatod a bátyától, de most tudjuk, hogy úgy él például egy hívő testvérünk, évek óta már vese nélkül. De az Úr a szívében lehet. Tehát nem kipótolja a vesét, hanem veled van. Időnk még az is megtörténhet, kinő az a vese, nem ezt kérdőjelezzük meg, de általában nem ez történik. De az Úr veled van. amikor beszurkosodik az ég, és megjelenik az első csillag, a hajnalcsillag. Az Úr Jézus, hajnalcsillag, ez az ő neve. Akkor a legsötétebb az éjjel, ő jelenik meg először, és új eget teremt feléd. És aztán a talaj, a föld, ami kicsúszott alólad, vagy mocskos lett, szennyes lett, mocsarakba jártál, ronda utakon jártál, új földet ad alád, mert ő teremt. És ezt írtam aznap egy tönkrement, egy halott állapotban lévő házaspárnak, ezt az igét. Csak ez az esélyetek, ha ő teremt új eget, új földet, alátok, fölétek, bennetek főleg. Tehát de most így szól az Úr, a te teremtőt formálod, és ne félj, és jön az evangélium. Tehát Lukács 19. Ezután Jerikóba ért. Ez is valami ilyesmi, hogy de most Jerikóba ért. Sok minden történt már Jerikóban. Gazdag város, szép város, erős fala van. Kereskedelem folyt a városban. Balzsamot exportáltak. Ezért adó központ is volt. Ott volt az APEC központja. És Róma, a politikai hatalom, kiadta főbérletbe, vagy albérletbe az adószedést. És úgy tűnik, hogy ez a mi barátunk, testvérünk egy ilyen fő adószedő volt, aki Rómától kapta a megbízatást, és aztán tudták, hogy mindenféle rafinériával ezek az emberek átjátsszák a lakosságot. Tehát ez, és akkor Jézus odaérkezik Jerikóba, ebbe a gazdag, nyüzsgő, kereskedő, szépfekvésű, ilyen-olyan városba, ahogy élünk, Budapesten, vagy bárhol máshol, és egyszer csak ő megjön. Egyszer csak ő megjön. De Jézus nem csak Jerikóba érkezett meg, hanem Jézus megérkezett a világba. Tehát itt most ne elmérkedjünk azon, hogy ő akkor csak egy pár faluba, városba jutott el. Nem, azt halljuk és azt kapjuk az igében, hogy elküldöm az én lelkemet, kitöltöm minden testre, és ebben a sok testben én jelen leszek az egész világban. Tehát itt a nagy kérdés, ez a nagy kérdés, ha örömmel el tudod mondani, hogy ó, igen, hát engem már nem nagyon kell evangelizálni, már rajtam nem sokat kell alakítani, formálni, mert én már hívő vagyok, hát akkor megkérdez az Úr Szentlélek által, hogy te benned jár-e Jézus Jerikóban? A nyüzsgő városban, a békétlen helyzetekben, a megkötözött állapotú családokban, házasságokban, stb. Tehát Jézus akkor benned él, és amikor te mész valahova, most nem feltétlenül egy-egy akcióról van szó, hanem élsz, jársz, kíváncsivá tudod-e tenni az embereket Jézus iránt? Nem te, mert mi nem tudjuk nagyon kíváncsivá tenni, hanem ha már ezt a címet kaptuk, ugye, hogy kíváncsiság mint kezdet, akkor használjuk ezt így ki erre. És értsük meg, hogy mit jelenthet ez. Mert Jézus él. És Jézus itt van a földön. Persze, hát ő szabad, ő kijár és bejár, téridő anyagvilágban is itt van velünk, és aztán őt mégse tudjuk befogni egyetlen egy felekezetbe, dogmarendszerbe, egyetlen egy templomba, sehol nem tudjuk őt így megfogni, de ő szabad, de ő azt akarja, hogy benned bemenjen oda, ahol baj van, ahol balhé van. Ő jár kell ma is és most is. És ezután Jerikóba ért. És akik még azt nem élték át, hogy Jézus eljött az ő életükbe személyesen, és ezt a nagy metamorfózist még nem tapasztalták meg, akkor hallják meg, hogy bizonyára Isten dramaturgiája és rendezése az, hogy megint ide szeretett minket Vilis Csabára, megint ide szeretgetett minket, és megint a szívünkhöz szól, a hegyen, völgyön, mezőn, ebéd közben, bárhol, eljöttem hozzád, hozzád szólok, téged ismerlek. Én vagyok a te teremtőd, a te formálód. Nálam leszel otthon. Ne félj! Ne félj a megtéréstől sem. Sokan a megtéréstől félnek, hogy ajjajjaj, utána milyen savanyú uborka, életszerűtlen, vacak életünk lesz, csak templomba kerülni. Hát, hirdetem szeretettel, legkevésbé templomban ülnek a megtértek. Hát oda is elmennek természetesen. Tankolnak, igét hallgatnak, közösséget élnek meg, urvacsoráznak, de Jézus leginkább szabadon él. Hol? Ahol az emberek élnek. Nehogy azt higgyük, hogy bármelyik szent templomba, dogmarendszerbe bezárhatjuk őt. Ő leginkább kint van. De olvassuk el az evangéliumokat, ezt fogjuk olvasni. Ő ott van, ahol az emberek vannak. Mert eljön hozzánk. Ne félj, hogy unalmas lesz az életed. Szürke lesz az életed. Nem lehetsz szerelmes, nem lehetsz ez, nem lehetsz az. Mindent megszentel, mindent megszépít. A szerelmet, a pénzt, a munkádat, mindent. Megkapja a színét, megkapja az illatát, megkapja az értelmét. A kanári úgy fog fütyülni, ahogy neki kell. A puli úgy fog vakkantani, szaladgálni, hogy egy puli vakkant és szalad. Ön azonos lesz. A mi negyedik gyermekünk néhány évvel ezelőtt, aki most 20 éves, egy 3-4 évvel ezelőtt azt mondta, hogy apa, még élni akarok. Még élni akarok. Nagyon érzékeny ez a gyermek, sok mindent érzékelt már Istenből, Isten útjaiból, szinte már munkatárs is volt. Hát embereket lelki gondozott, nála jóval idősebbekkel tudott hosszan, komolyan beszélni, beszélgetni, és úgy örültem már. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy még élni akarok. És összeszorult a szívem, mert eszembe jutottam én magamnak, én is ezt mondtam akkor magamnak, hogy még élni akarok, hagyjanak békén. Az apa, a pap, a rendőr, ne mondják meg, hogy én mit csináljak, és hogy csináljam. Én élni akarok. És ő is ezt mondta. És hát élt. Élt. Na. Persze élt. És 3 napja úgy jön ki a szobájából, hogy megtértem. Micsoda? A kő elkezd dobogni. Micsoda? És SMS-ezik másnak, amikor sok hülyeséget, maraságot lögdösnek e-mailbe, e-vívbe, meg mind, hogy megtértem. Éjjel a szobámban. Befogadtam Jézust a szívembe. Odaadok neki mindent. Mindent. Hát ennél nincs nagyobb esemény. Hát halott volt, és föltámadt. 20 évesen. Nagyon sok idő a 20 év. Az örökké valóság szempontjából persze egy leheletnyi, sóhajtásnyi idő, de sok minden történik 20 év alatt. Ennél nagyobb dolog nem történhet egy emberrel. Persze ő is kíváncsi volt, figyelgette Jézust. Hajjaj! Megtérése előtt 1-2 órával tőlem még a kanapén, 11-es rugások közben, az is valamelyik meccs volt, 11-es rugások közben azt kérdezi, hogy apa, amikor egy lelkész bajban van, hogy tud prédikálni? És akkor mondtam néhány dolgot. Ez volt az utolsó szóváltásunk az ő megtérése előtt. Ott sok minden elhangzott abban a szobában. Meg aztán előtte órákon keresztül az anyjával beszélgetett. Tehát Jézus, de nem erről szól a dolog, hogy hát ez a kis kölök méltóztatott most megtérni, hanem Jézus közelített hozzá, kereste őt. Érzed Isten szíve dobogását? Ezekben a szavakban, ezekben az igékben, ezekben az ének dobog az Isten szíve, érted? Szeret téged. Halálos szeretettel. Tehát nem mi térünk meg, hanem ő keres minket, ő szólít meg, ő támaszt föl, ő teszi a süket fület hallóvá, a vakot látóvá. Mert ő jön el, ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Hát őról már mondtam néhány dolgot. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus. Tehát itt jön ez a kíváncsiság motívum, hogy kíváncsiság, mint kezdet. A Szentíró Egyáltalán az evangéliumok különösen is nagyon röviden fogalmaznak. Nagyon röviden. És nem, nincs rá idő, nincs rá hely, hogy mindenféle más külső dolgot leírjanak. Tehát a Szentlélek úgy dolgozott a Biblia íróinál, hogy a legfontosabbakat ír le. Diktált és írd le a legfontosabbakat. És nem kell fantáziálnunk. Nem kell meditálnunk. Persze belegondolhatunk éppen, hogy Zákeus most kíváncsi volt, vagy nem. Jézusra volt kíváncsi, vagy ha jött volna egy parafenomén, akkor is felszalad-e a fára, vagy egy rockstar, akkor is felszalad-e, vagy egy még gazdagabb ember, nagy küldöttséggel, akkor is szabadgál-e. Valószínű. Valószínű, Zákeus érdeklődő ember volt. És az is valószínű, hogy sok mindent hallott Jézusról. Szinte biztos. De ez kevés. Tehát a kíváncsiság valami, de kevés. A Bibliában azt olvassuk, hogy a kívánság megfogalván bűnt eredményez. Tehát az emberben az Isten nélkül, amikor Isten nélkül gondolkodunk, vagy imádkozunk, vagy házasodunk, vagy bármit csinálunk, ott van a kívánság. Olyat kíván meg, ami nem az övé, illetőleg attól nem lesz boldog. Tehát Isten nélkül a kíváncsiság is veszélyes. De ebben az esetben az a szuper, az a jó, hogy ott van Jézus. Hogy ott van. Tehát Jézus jelenlétében sokkal nagyobb esély van arra, hogy a kíváncsiság helyes mederbe terelődik, és ő rá terelődik a forrásra, az útra, igazságra, életre, és érdeklődés és vágyódás is lesz, vagy lehet belőle. De egy valamiben biztos vagyok. Majd, hát lehet, hogy nagyot nézzünk majd az örökké valóságban, akkor Zákeus leültet, és azt mondja, hát Jánoskám, azért Pilis Csabán nem kellett volna nagyon biztos lenni valamibe, hogy Zákeus nem valószínű, hogy arra gondolt, hogy ezután a nap után egy csomó lét vissza fog önteni, egy csomó pénzt vissza fog adni az embereknek. Nem hinném, hogy ez motiválta őt. Hogy ő nagyon szembe akar nézni a bűneivel, a gazemberségeivel, a flugos futamokkal, a zsákutcákkal, a hazugságokkal. Nem hinném, hogy ez volt benne. Mert ez csak akkor jön el a mi életünkben, akkor beratyog a fény. Akkor bejön a fény. Eljön az Isten világossága. Mert addig vak vagyok. Újra mondom, a rosszra is azt mondom, hogy jó. Egyházunkban is így van egy részben. A rosszra azt mondják, hogy jó. Teológus biblióra van, olvassák a Jézus egyik csodáját, és az a konklúzió az X tanár vezetésével, hogy ez a csoda valószínűleg hát nem történt meg akkor. Hát nem is történik csoda akkor. Nem tudott köztük csodát tenni. Olvassuk Názáretet. Nem tudott köztük. Miért? Mert olyan tehetetlen az Isten? Nem, hát van rossz kíváncsiság. Ilyen fülviszketős, ilyen variálni, csűrni, csavarni, mindenről okoskodni, beszélgetni, filozofálni, írni, előadni, stb. De nem a lényegről, hogy gáz van. Zákeus, nem látod, rohad az egész életed. Hát mindened van, de minden rohad. Belül. Nincs élet, halott vagy. Nincs élet, nincs békességed, nincs bűnbocsánat, nincs szabadulás, semmi nincsen az igazi dolgokból. És van egy csomó kompenzálás, egy csomó körítés, hókusz-pókusz, minden, vallás és minden egyéb. És szokták azt mondani, hogy az a gyakorló keresztény meg van keresztelve, templomba jár és fizet, és azt írtam le most, remélem a jövő heti evéletben megjelenik, hogy például a szicíliai maffia vezető is ezt megteszik. Meg vannak keresztelve, járnak időnként templomba és fizetnek a templomnak. Hát persze! Hát ez nem új élet, hogy valaki vallásos és fizet. És akkor ezt fölvetjük az egyházunkba, azt mondják, hogy szektások vagytok, hogy ti megtérésről beszéltek még. Micsoda hülyeség, micsoda szektás dolog. Korábbi egyik prominens vezető mondta egy csendes napon, hogy a 10 parancsolatról már nem kell beszélni, az nem érvényes. Ezt ki mondta, hogy ez nem érvényes. A másik vezető azt mondta, hogy csak az Ószövetségben beszéltek a megtérésről, az Új Szövetségben már nincs erről szó. Hát nem igaz. Együtt voltunk azon a közgyűlésen. valamikor Józsi bácsival. A harmadik azt mondja, csak Keresztelő János mondja, hogy meg kell térni, Jézus már nem. Ez sem igaz. Aztán a negyedik azt mondja, csak Keresztelő János azt mondja, hogy ha nem térünk meg, akkor belepusztulunk. Jézus ilyet nem mond. Hát ez sem igaz. Egyszerűen nem igaz. Bálvány Jézus, az az infantilis, tutyi-mutyi, ide-oda rakható Jézus, az a különbejáratú, polcról levehető, minden aberrációnkat, disznóságunkat, gonoszságunkat, paráznaságunkat, anyagiasságunkat megáldó Jézus. Hát ez kell nekünk. Ez kell nekünk. Sokszor ilyen bolondok vagyunk. Testvérek, arra kell rájönnünk, nem, és senkit nem akarok bántani, mert nem, én nem hozzád szólok meg, az Isten lelke vagy szól hozzád, hozzám, vagy nem, nem tudom. Eszméletlenül bolond tud lenni az ember. Önbolondító, önbutító, megtérés előtt nagyon, és a megtérése után is. Ezt kell mondanom. Sokszor a megtérésünk után is. Ezért hangsúlyozza Luther, hogy vissza, és újra vissza, és visszatérni. És hát Dávid hívő volt, de olyan bolond embert a világon alig lehet látni, mint a hívő szuper, a csúcson járó Dávid. És elfolyt, és bolondítja magát. És közben rohadt a szíve. A paráznaságtól, a mindentől. Tönkretett egy csomó életet, és eljátssza a szerepét. És a konzultál Nátánnal, és megbeszélik a dolgokat, hogy mik folynak ebben a világban, hogy mik vannak. Ez a tróger, ez a szemét elvette attól a szegény embert, azt a bárányt. Hát ki kell végezni? Ki kell végezni? És még nem tudja, hogy abszolút róla szól az egész. Abszolút róla. Hívő volt? Hát persze. Zsidóknak az egyik legnagyobb embere. És mi is nagyon igen szeretjük, még inkább Isten munkáját benne. Tiszta bolond. Tiszta vak. Őrül. Drogos. A bűn az egy drogos állapot, a bűnös állapot. Nem azt látom, ami van. Azt hiszem, hogy repülök, és betonra esek. És tönkreteszek magam körül, és mások életében dolgokat. És azt hiszik, hogy a bűn fogalmát valami beteges, depressziós ember találta ki. Nem, az Isten beszél erről nagy-nagy szeretettel, hogy a bűn az, ami fájdalmat okoz. Ezért van a Bibliában az, hogy az Isten gyűlöli a bűnt. Gyűlöli. Mert a bűn fájdalmat okoz. Zákeus életében Isten gyűlöli a bűnt, mert nagyon-nagyon szereti Zákeust. Mert Isten nagyon azt akarja, hogy ez a Zákeus ne csak egy kis kompenzálós majom legyen, pénzmajom, hanem hogy élje át ez az ember a szabadulást, a méltóságot, az Isten gyermekség állapotát. Élje át, hogy nem kell reszketnie. Volt egy olyan milliómos ismerősöm, talán egyszer itt évekkel ezelőtt említettem, hogy direkt úgy építette a házát ott a Testvérhegyen, hogy mindenféle üregeket épített bele, és bepakolta ezüsttel. És a teraszán puskával a kezében töltötte az éjszakát. És a mennyét mi temettük el? Mert nem adott egy fillért sem. Tehát az unokái édesanyja temetésére, 33 évesen meghalt a mama. Egy fillért nem adott a milliómos. De ült a puskájával, és rohadt sok pénze volt. És kifele nagyon-nagyon érzete volt. És amikor a három félárváért dolgoztam már egy éve Isten szent lelke segítségével, és mentem kunyerálni tőle, hogy adjon egy kis pénzt, mert el kell őket helyeznünk, az unokáit. És emlékszem, egy kerthelyiségben ültem, az utolsó este volt, amikor másnap azt a házat vagy meg tudjuk venni, vagy tovább, még már fél éve űzötten hajszoltam mindenféle helyeken, konyhákban, itt ott lakott a félárva, három félárva. És akkor kellett másfél milla, nagyon kellett volna még másfél milla. És a kerthelyiségben ülök, és mondom, oda megyek még este 10-kor, még egyszer a telefonhoz. Imádkoztam előtte, közben, fölhívom. kiabál a telefonba. És aztán, hát mondom, jó van, rendben van. És aztán utolsó mondatával azt mondta, hogy na, reggel 8-kor akkor találkozunk. És jött a gyűrött reklámszatyorból, ott volt a másfél milla. És utólag azt mondta, hogy ő ezt azért tette meg, mert ő azt nem nagyon érti, hogy a fiáért, meg a mennyiért én miért hajtok, mi a bajom. Ezt ő nem értette. Tehát Jézus tehet minket igazán érdeklődővé, és ő érdeklődővé tehet minket. Érdekel-e az testvérem téged, de hát ezt már hát, ha hihetjük, hogy a Szentlélek kérdezi meg tőlünk, hogy Jézus belőled mit alkothat, teremthet. Milyen áldott lehetsz még te? Mindig mondtam a fiamnak, mindig többször, mondom, Benni, ezt a típust, ha Isten kezébe veszi, mint amilyen te vagy, milyen nagy lókötő vagy, te olyan áldott lehetsz az ő kezébe. Olyan áldott lehetsz. És te is, és mindnyájan. Ha megtörik az átok az életünkben, a vallásosság átka, hogy az úgy jó, hát nem jó, nem jó, nem mehet így tovább, nem mehet így tovább az egyház élete, nem mehet így tovább az házasságom, nem mehet így tovább a családom élete. Meg kell törni az átoknak. És nem biztos, hogy helyreállnak úgy a dolgok, ahogy szeretném, de az átoknak meg kell törni a szívünkben. Mert ahogy mondtam, vannak veszteségeink. Elveszítünk az úton dolgokat. Nem mindent kapunk ilyen értelemben meg, de egy valamit megkaphatunk, hogy Jézus megjelenik, és megtörik az átok az életünkben. És áldottak leszünk, áldáshordozók, áldásközvetítők, Isten áldottai, akikben aztán az Úr Jézus bemegy a másik Erikóba, meg a másik családba, és aki az előbb még halott volt, vagy haldokló volt, most ő általa Isten halottakat támaszt. Ez így van? Ez nem mese? Hát nézd, ne, olvassuk a Bibliát, és olvassuk az Isten élő könyvét, az egyház történetének a szép részét. Ez történik. Samária asszony, reggel még szellemi, lelki hulla, délután már viszi ki az embereket a forráshoz, Jézushoz. Őrület. Fantasztikus. És aztán Zákeus. Hát azt hiszük, hogy Zákeus, amikor ott bekopogtatott a házakba, akkor csak arról beszélt, hogy megjött a postár, megjött a nyugdíj, háromszoros, négyszeres, mert még 2%-ot ad a kormány, meg nem tudom micsoda. Nem, ott valószínű, hogy úgy néztek rá, mint nem tudom, ufóra, vagy hogy mondjuk ezt, hogy ez kicsoda, ez nem normális dolog, ahogy párra nézhettek rá a zsidó keresztjének, hát ez még múlt héten gyilkolászott minket. Most meg mi történt vele? Ez csodálatos dolog. Tehát a kereszténység feltámadás. Jézus jelenléte feltámadást hoz, feltámadást okoz. Ő tesz minket érdeklődővé, és ő tegyen minket kíváncsivá. Kíváncsi vagy arra, hogy a fiaddal mit tehet? Kíváncsi vagy arra, hogy a magyarországi evangélikus egyházzal az élő Jézus mit tehetne? Tesz is, mert itt, ott, amott, ahova beengedik. Vannak is csodálatos dolgok, testvérek. Csodálatos dolgok. Valóban így van. Jézus él. De sok a baj, sok az enerváltság, sok a megkötözöttség, a fogság, a börtönállapot, az erőtlenség. De ő itt van, és hirdettetik az ő országa.